Kulcsra kész. Épít, bérel, vásárol. Kárpát Iván ingatlan piaci műsora.
Jó napot kívánok! Aki ma segít nekem a műsor létrehozásában, az Lantai Miklós, Kemény Dániel, Kamasz László és Lehocki Mériam már kapdossa is fel a telefonokat. Ha telefonálnak, 24 06 953, 24 07 953, ugyanis a fedélzeten dr. Nagy Zoltán.
Üdvözlöm a hallgatókat, szervusz!
Szia Zoli, köszönöm, hogy eljöttél, tehát most már mindenki tudja, hogy a mai műsorban ingatlanokkal kapcsolatos jogi kérdésekkel lehet minket bombázni, és tegyék is meg, mert ugye hát ugorjuk át ezt a szokásos negyed órát, amikor ugye még nem akkora az aktivitás, majd a műsor végén nem férnek be a mi drága hallgatóink a műsor, ugye már most telefonáljanak 24 06 953, 24 07 953, és a Vibert tudom ajánlani, itt nagyon szépen meg lehet hosszabban is írni a kérdéseket, és hogyha általában mostanában azzal is szoktunk előrébb vagyunk, hogy ha valami kiegészítő kérdésünk van, azt még utána nagyon gyorsan be tudja írni a hallgatóm. Nézem, hogy oda jött-e valami. Igen, valaki küldött a lakás árazással kapcsolatban, ez a szokásos körünk, tehát, hogy ma nem az ingatlanos szakértőink vannak itt, ők azt hiszem olyan jövő héten majd Kaplonyi úr lesz, akivel társasházkezelési ügyekből lehet kérdezni, és szerintem akkor 2 hét múlva lesznek itt velünk újra, illetve abba se, nem, bocsánat, 3 hét múlva lehet majd újra ezügyben kérdezni, de nagyon látom, hogy itt is a hallgató képet küldött, úgyis ezt szoktuk ilyenkor kérni, hogy amikor meg az ingatlanok árának becsléséről van szó, akkor nagyon sokat tudnak nekünk azzal segíteni, hogyha küldenek alaprajzott képet, de nem ma, mert ma dr. Nagy Zoltánnal ingatlanokkal kapcsolatos jogi kérdésekről fogunk beszélgetni, és akkor bemelegítésnek ilyenkor szoktuk azt csinálni, hogy az általa alapított és szerkesztett ingatlanjog Facebook csoportba, ahova rengeteg jó kérdés és nagyon sokféle válasz szokott érkezni, ezért mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy csatlakozzon hozzá a Facebookon, ahol nagyon-nagyon jók a kérdések, és nem csak ügyvédek, ingatlanosok, földmérők, sírkőfaragók és balettáncosok is válaszolnak, egyébként az majdnem, hogy szó szerint, és ilyenkor épp ezért az oldalon jelezni kell, hogy valaki milyen minőségében szól hozzá, ami hát szintén egy nagyon jó minőségi ugrást tud jelenteni a többi ilyen moderálatlanabb fórumokhoz képest. Tehát most innen idézek egyet, ezek ilyen típus feladatok, azt kell, hogy mondjam, és nagyon jó, hogyha erről beszélünk, mert sokaknak szokott ez lenni. Erről már aztán mi is megemlékeztünk, több hallgatónk is kérdezte, ugye most már gyakran előfordul az, hogy hát ingatlan adásvételeknél nem feltétlenül kell egy országban tartózkodni, és ugye itt az a kérdés, hogy ha az ingatlan adásvételi szerződésében a fizetésnél készpénzes mód lett megjelölve, de az eladó közben külföldre költözött váratlan ok miatt, és nem is jön már vissza az országba, akkor milyen megoldás lehetséges, hogy a fizetés teljesítve legyen hivatalosan is? Tehát akkor ugye nem kell megjelenni egy zacskó pénzzel.
Így van, nem kell kimennie miatt a vevőnek külföldre az eladóhoz egy zacskó készpénzzel. Nyilván az átutalás egy biztonságosabb és gyorsabb megoldás ebben az esetben. Az, hogy a szerződés, az írott szerződésben készpénzfizetést kötöttek ki, az tény, ezek szerint ebben a szerződésben igen, így történt,
így, készpénzt,
így van, készpénzt kötöttek ki, de a felek egyetértése esetén, és nem kell nagyon formalizálni a dolgot, akár egy e-mailes egyetértés esetén is ez átutalás útján teljesíthető.
Aha, tehát nem kell módosítani a szerződést, hanem hogyha ráutaló magatartás, belerakják egy e-mailbe, hogy kedves XY, akkor kérjük módosítjuk úgy, és ezt akár még bíróság előtt is megáll.
Ez egy védhető álláspont lenne, így van, alapvető nem is ellenérdekeltek a felek, hiszen mindketten mindenki abban érdekelt, hogy az adásvétel teljesedésbe menjen, tehát nem formalizálnám túl. Mondhatnám azt is, hogy az igazán korrekt megoldás az lenne, hogyha születne egy szerződés módosító okirat, de ebben a kérdésben azt gondolom, hogy én biztos, hogy megengedőbb lennék. Egy dologra kell gondolni, és ezt rendezni kell, hogy az átutalás költségeit ebben a helyzetben ki fogja viselni. Az átutalás költségeit és az esetleges pénzváltás költségeit, ezt tisztázni kell, hiszen eredendően gondolom én kikötöttek készpénzt és magyar forintot. Most ha ehhez képest a magyar forintból átutalás útján euró, dollár, bármi lesz, akkor ott az átutalásnak is van egy költsége, és ami jelentősebb lehet, az pedig az árfolyam miatt, az árfolyam veszteség, így van. Jó, tehát ezeket kell, rendezni kell, így van. Virágos. És mivel itt az eladó oldalán következtek be olyan körülményváltozások, amik ezt a módosítást igénylik, ezért azt gondolom, hogy itt az eladónak kell ezt tudomásul vennie.
24 07 953, 24 06 953, lehet telefonálni, és akkor egy másik olyan, amiben egy olyan fogalom van, amit nem baj, hogyha megbeszélünk, ez is néha elő szokott kerülni. Ugye a kérdés az az, hogyha egy ház eladás előtt áll valaki, és elidegenítési tilalom van rajta, hol és milyen papírok kellenek a törléséhez, akkor kezdjük azzal, hogy mi az az elidegenítési tilalom.
Egész pontosan ezt elidegenítési és terhelési tilalomnak nevezik. Ez egy olyan biztosíték, amely jellemzően valamilyen másik jogot, illetőleg terhet biztosít. Tipikusan talán a legismertebb az a jelzálogjog, tehát egy banki kölcsönszerződés esetén, amikor a bank jelzálogjogot alapít, és az a szerződés esetleges megszűnése esetén viselkedik, ahogy viselkedik, és a bank élhet az ehhez kapcsolódó jogaival, de ezt a jelzálogjogot még egy elidegenítés és terhelési tilalom is biztosítja, ami nevéből is fakadóan azt jelenti, hogy a tulajdonos az ingatlant nem terhelheti meg, és nem idegenítheti el.
Mert hogy valakinek van rajta valamilyen érdeke, mondjuk
ha most a banki jelzálogjogból indulunk ki, akkor a banki jelzálogjog mellé a bankot megilleti ez is, ez a tilalom is, pontosabban ez a tilalom terheli a kölcsön felvevőjét, hogy ezzel a két dologgal, tehát a terheléssel és az elidegenítéssel nem élhet.
Tehát magyarul itt az alapvetően arról van szó, hogy akkor rendezni kell azokat a tartozásokat, elvallatlan szálakat, amik, és akkor kerülhet ez le róla?
Igen, ehhez ezt a terhet, ezt törölni kell az ingatlan tulajdoni lapjáról, ahhoz, hogy elidegeníthető legyen, és ehhez a tilalom jogosultjának a hozzájárulása szükséges. Hogy a tilalom jogosultja ezt minek ellenében adja ki, vagy milyen eljárási rend ellenében adja ki, az egy másik kérdés. Egy bank nyilván a tartozás megfelelő vagy visszafizetése, vagy másik ingatlanra átvitele nyomán fogja kiadni, és szabadítja fel ezt az ingatlant, és teszi lehetővé.
És kap egy olyan papírt, amivel ha bebadjog a földhivatalba, akkor ezt le fogják hol venni. Jó, 24 06 953, 24 07 953, és akkor egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Társasházi jogi kérdésem lenne, méghozzá egy pincehasználati határidővel kapcsolatban, amit a közös képviselő hirdetményként kiakasztott, és ezt a határidőt mi most tudtuk tartani, de sokszor több hétre nem vagyunk itthon, és akkor nem tudtuk volna tartani, és azért érdekel, hogy joga van-e egy ilyen lépésre a közös képviselőnek. Konkrétan arról van szó, hogy a hirdetményben az jelent meg, hogy a tulajdonosoknak a pincékre ki kell függeszteni a nevüket. Itt olyan pincék vannak, hogy 4-5 tulajdonos használja a pincéket, tehát egy-egy pincére 4-5 tulajdonos esik. Különben, ha ez nem történik meg egy héten belül a konkrét határidőre, akkor kiürítik, nem tudom, mit csinálnak az ott árult tulajdontárgyakkal, és újra felosztásra kerül a pince. Tehát joga van egy ilyen lépésre a közös képviselőnek?
Hát itt magántulajdonok vannak egy közös tulajdonban lévő területen, ugye Zoli, ha jól értelmezem, és akkor ebben mit lehet lépni?
Igen, tehát ez a pincék feltehetően a társaság közös tulajdonát képezik, és akkor valamilyen kialakult szokásjog, vagy esetleg írásos rendelkezés, vagy írásos megállapodás alapján az egyes tulajdonos társak használnak ezek szerint többen közösen egy-egy pincét.
Egy pillanat, tehát az egész úgy alakult ki, legalábbis számunkra, hogy amikor megvettük a lakást a társasházban, akkor nekünk rámutattak egy pincére, hogy annak, amit tudom én, negyedét, ötödét, egy négyzetmétert használhatunk. Sok pince van, mindegyikre 4-5 tulajdonos esik, tehát úgy gondolom, hogy a közös képviselőnek kellene azt nyilván tartani, hogy lakásadás vételkor, illetve az eredeti pincaszalasztás hogy volt, és utána ez hogy alakult, igen, minden egyes ingatlan adásvételnél.
Tehát akkor ezek szerint nem volt egy írásos megállapodás, hanem kialakult egy rendszer, amit úgy, igen, tartottak fenn, hogy amikor valaki eladott egy lakást, akkor az ahhoz tartozó pince használati lehetőséget is átadta tulajdonképpen a vevőjének, és ez oly módon történt meg, hogy levitte a pince szintre, és megmutatta, hogy ebben a pincében használhatott-e ennek a pincének az 1/5 részét. Ez történt meg, és ez nyilván egészen jól tud működni egyébként. Amit pedig most, hogy a kérdésre is rátérjünk, amit pedig most a közös képviselő tervez, vagy végrehajtott már, az... A rövid válasz az, hogy nincs ehhez joga a közös képviselőnek. Ha jól érzékelem, akkor ez az ő, mondjuk azt, hogy partizán akciója, és akkor eltéveszti a szerepét, és azt hiszi, hogy ő bármiféle jogalkotó a társasház rendszerében, holott nem az. Ő a végrehajtója a társasházi döntéseknek, és a hosszú válasz pedig az, hogy ha a társasház hozott ilyen döntést, akkor a közös képviselő köteles ezt végrehajtani. Társasházi közgyűlési határozat nélkül viszont ez nem hajtható végre, és nem hozható ilyen döntés önállóan a közös képviselő részéről. Megjegyzem, hogyha a társasház ilyen közgyűlési határozatot hozott volna, azt is kifogásolhatónak és akár bírósági úton megtámadhatónak is gondolom, mert egy kialakult használati rendszert nem lehet azzal felrugni, hogy azzal szankcionálom a névkiírás elmaradását, hogy elvonom a használati jogot, és egyébként a használati joggal érintett pincerészből még az ingóságokkal is, tehát a saját tulajdonú ingóságokkal is csinálok valamit, ami most nem derül ki, hogy mi történik vele, de erősen kifogásolható lenne a társasházi döntés is. Ha társasházi döntés nincs, akkor meg pláne. Így van.
Jó, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Telefonál. Lehet folyamatosan telefonálni 2406953, 2407953, és a Viberre is jöhetnek a kérdések, és hál' Istennek érkeznek is. Tisztelt szerkesztők, azt szeretném kérdezni, hogyha volt egy házmesteri lakás, amit albetétesítettek legalább 6 éve, és a házmester 2 lakótömböt takarított. A lakást 4-5 éve eladták, és csak az egyik lakótömb részleges felújítására használták fel, tehát majd gondolom, ezt beleinvestálták a ház felújításába. Azt szeretné tudni a hallgató, hogy ez így jogos volt-e, vagy jogszerű volt-e?
Függetlenül attól, hogy a házmesternek milyen feladatai voltak, és hány házban, hány felépítményben látta el ezt a feladatát. Ez az ingatlan, ez a házmester lakás, ami albetétesítve lett, és eladásra került, és a pénzt felélte az adott társasház, ebben nem látok kivetni valót, mert ez ennek a társasháznak a tulajdonában, vagy társasházi tulajdonosoknak.
Tehát hogy aki benne lakott, az mit takarított, ez nem, igen, releváns, igen, jogilag.
Bár az is elképzelhető, hogyha ez mindkét társasház, tehát hogyha ez egy társasház volt, de két felépítmény, akkor gyakorlatilag mindkét felépítménynek a tulajdonos társai elidegenítették ezt az ingatlant, és akkor joggal teszik fel a kérdést, hogy miért csak az ő egyik épületük, igen, lett felújítva. Úgyhogy itt látni kellene alapítókiratot, és pontosan azt, hogy hány társasházról is beszélünk, de alapvetően az biztos, hogy a társasház az a tulajdonolt házmesterlakás eladásából származó pénzt szabadon használhatja fel saját maga számára.
És a Zoli nevű hallgatónk, hogyha még akkor ezt tud hozzátenni valamit részletekre arról, hogy ez a háznak az alapító kiratában hogy van benne, hogy ezek a tömbök ezt közösen birtokolták-e, vagy nem, akkor még esetleg még vissza tudunk erre térni. 2406953, 2407953 lehet folyamatosan telefonálni, és akkor Viberről még egy kérdés. Két unokatestvér, ezek a klasszikus matek példáink következnek, két unokatestvér fele-fele tulajdonos gyerekkoruk óta, az egyik, mondom akkor itt egy ingatlanról van szó, az egyik elérhetetlen, de a másik folyamatosan fizeti az összes költséget, számlák, társasházi felújítások, közös költség. Ha szeretném megvásárolni a másik felét az ingatlannak, és valami csoda folytán megvan a másik fél, van-e fizetési kötelezettsége irányomban, amivel én csökkenthetem a vételárat?
ha jól értem, akkor ezt a vevő, reménybeli vevő kérdezi.
Igen, tehát ők ketten, akár szerint ők ketten tulajdonosok, mint unokatestvérek, ő fizet mindent, a másikat azt nem tudja elérni, és hogyha elérni és meg akarná venni, akkor ő érvényesítheti azt, amit eddig ráköltött a lakásra, ha én ezt így jól értelmezem.
Jó, tehát a vevő a bármelyik tulajdonostárstól, nyilván praktikusan attól, aki elérhető, attól megvásárolhatja a saját tulajdoni hányadát, azon az adásvételen túl a vevőnek az eladóval szemben semmiféle más kötelezettsége nem lesz. Kifizeti a vételárat és megszerzi az ingatlan egy-kettet tulajdoni hányadát. Ha majd megszerzi a másik felét is, akkor sem élet fel, vagy merül fel a fizetési kötelezettség az első eladó irányába. Ez a többlet ráfordítás, ennek az érvényesítése, ez kizárólag a két tulajdonos egymás közötti elszámolásának.
De ez az. Tehát ők, én úgy értelmezem, hogy ők fele-fele tulajdonolják, és az egyik tulajdonos megvenni a másik tulajdonostól a részt, és azt kérdezi, hogy miután ezt a közös tulajdonnak ő fizette ezeket a dolgait, ezért ezt érvényesítheti a másik tulajdonossal szemben a vásárláskor?
Érvényesítheti, de most arról beszélünk, hogy egyrészt akkor megtalálja azt, akit eddig nem, igen, tudott megtalálni.
De azt így is, hogy valami csoda folytán megvan a másik, okay, fél.
Ha a csoda folytán megtalálja, igen, akkor azt mondhatja neki, hogy én megveszem a te ingatlan részedet x millió forintért, de ebből ez a piaci ár, igen, de ebből vonjuk le azt a többlet ráfordítást, amit én az elmúlt években, igen, az elévülési időn belül ráfordítottam erre az ingatlanra, az x 100 000 vagy szintén x millió forint, és akkor én fizetek neked ezért ekkora összeget. Ha lesz megállapodás, akkor lesz megállapodás, lesz szerződés, és lesz tulajdonátruházás. Ha nincs megállapodás, akkor nem lesz szerződés. Akkor
ebből azt mondom, hogy nem köteles ő ezt kifizetni, a másik, ezt nem...
A közös tulajdon tárgyait közösen kellene fenntartani, karbantartani, felújítani. Tehát jogos az igénye, igen, ettől függetlenül a másik fél, ha valamilyen csoda folytán előkerül, akkor mondhatja azt, hogy engem ez nem érdekel, és nem fizetem ki neked. Aha. De ettől még a bíróság előtti igényérvényesítés az nem lesz kizárva, aha, azt megpróbálhatja természetesen.
Tehát akkor mehet perre azért, hogy ezt behagyja rajta. Igen.
Bocsánat, csak egy fél mondat, hogy úgy szólt a kérdés, hogy a gyerekkoruk óta közösen tulajdonolják, igen, ezt az ingatlant, hogyha ez a gyerekkor régebben volt, mint 15 év, akkor a meglévő tulajdonosnak a csodában kevésbé bízva esetleg egy elbirtoklási keresettel kellene élni a fél ingatlanra vonatkozóan.
Akkor az ebben az esetben is, igen, működhet.
És akkor az egyfajta gyógyír lesz az ő folyamatos költségfizetésére is.
Aha. Na, itt most nekem több kérdés is felmerült ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy ugye erről szoktunk beszélni, hogy van ez a közös tulajdon megszüntetése, igen, iránti kereset?
Per keresett, igen.
Ha nem tudni, hogy a másik tulajdonos, akivel meg akarom szüntetni ezt a közösséget, tehát nem tudja senki elérni, egy ilyen bírósági ügy, akkor is lemehet?
Nem tudom 100%-ra mondani, hogy ebben az esetben is lemenne, de lemehet. Ugyanis élő és elérhető alperesek feleknek kell lenni a perben. Tehát a keresetet be kell nyújtani a bírósághoz, a bíróság kiküldi az alperes ismert lakcímére. Az ismert lakcím az feltetően az a lakcím, ami a tulajdoni lapon szerepel, hogy az x éve nem aktuális, már az egy dolog. Ha onnan visszajön azzal, hogy nem kereste, akkor gyakorlatilag egy nyertes perről beszélünk. Ha kiderül, hogy onnan elköltözött, nem található, akkor még az is lehet egy megoldás, hogy kézbesítési ügygondokot rendel ki a bíróság, hogy valaki képviselje ezt az eltűnt szemét a perben. Aha. Az egyetlen és legnagyobb probléma akkor szokott lenni, amikor a per során kiderül, hogy a másik tulajdonos meghalt. Akkor ugyanis nem működik sem.
Van a körökösei például.
Csak akkor le kell folytatni illetve el kell érni, hogy lefolyjon egy olyan hagyatéki eljárás, amiben az elhunyt tulajdonostárs tulajdoni hányadait, vagy tulajdonrészét az örökösei megöröklik, végső soron akár az állam is, és akkor majd vele lehet egyébként elbirtoklási perbe bocsátkozni. Igen, így elsőre eléggé borzasztónak hangzik, belülről egy kicsivel talán azzal enyhébb, hogy azért egy fél ingatlanról beszélünk. Az nyilvánvalóan egy szabad szemmel jól látható értéket képvisel, amiért esetleg érdemes belevágni ebbe a folyamatba.
És hogyha például kiderül, hogy él, és lemegy ez a per, de még mindig nem elérhető. Bár mondjuk akkor meg onnan tudják, mert csak azt akarom, hogy és eladja, akkor ezt a pénzt valami letétbe kell helyezni, ami a fél ingatlan miért
jár. Attól függ, hogy melyik perről beszélünk. Ha arról beszélünk, amit először említettem, hogy elbirtoklás, akkor nincs pénz.
Akkor nincs pénz, az világos. Igen.
Ha arról beszélünk, amit te említettél, a közös tulajdon megszüntetést, ahol a bíróság a meglévő tulajdonostárs tulajdonába adja a másik félnek a tulajdoni hányadát, akkor ott van egy megváltási ár, amit bírósági letétbe helyezés útján lehet és kell teljesíteni.
Jó, szóval akkor ezzel lesz dolog, forduljon ügyvédhez. 2406953, 2407953 lehet telefonálni, és egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én Tóth Ágnes vagyok, és a következő a problémám. Hazaértem külföldről, észleltem, hogy be van ázva a kisszobám, mégpedig a fölötte lévő lakás erkélye miatt, amit én anno 1995-ben, amikor ugyancsak be volt ázva, akkor éppen nem lakott ott senki, saját költségemre megcsináltattam, leszigetelték, leburkolták úgy, hogy kifelé lejtett, 20-valahány évig semmi baj nem történt. Közben elkezdtek lepotyogni az erkéről, és nem csak erről, hanem több erkéről, a díszítő mészkő elemek, és az akkori közös képviselő, itt muszáj megjegyeznem, hogy a közös képviseletet a helyi vagyonkezelő ZRT látja el, a közös képviselő az nem közös képviselő, hanem a közös képviseletet ellátó szervnek a ház megbízottja. És akkor ez az illető hölgy, ez leverette az összes ilyen mészkőlapot, és megcsináltatta az erkélyeket, de úgy, hogy grátis azt is megcsináltatta, amit nem kértünk, hogy az erkélyek felületi burkolását újra csináltatta, ezt a mi erkélyünket is felbontatta, és úgy burkolták le, hogy kiszedték a szigetelést, és most azóta befelé lejt. Egy ideig ez bírta magát, majd amikor most ismét külföldről hazajöttem 22. decemberében, akkor ez ismét be volt ázva. Tehát a közös képviselet rontotta el az eleve jól megcsinált erkét. Na most közben lett egy közgyűlés, amikor kiderült, hogy a házban számtalan helyen ugyancsak hasonló beázások vannak, meg vannak a tetőről is beázások, tehát mindenféle beázások vannak, tehát még egyszer mondom, 22. decemberében észleltem, 22. január elején szóltam a közös képviselőnek, illetve hát ennek a ház megbízottnak, aki azt mondta, hogy kijön, nem jött ki, küldtem neki fotókat az esetről, kívülről, belülről, mindenhonnan, azt mondta, bejelenti a biztosítónak, sokkal később derült ki, hogy nem jelentette be, nem is intézkedett. Én közben újra külföldre utaztam, mert kint dolgozom, nyáron volt egy közgyűlés, újra tárgyalták, választottak számvizsgálóbizottságot, majd augusztusban még egy közgyűlés, azon részt vett ennek a bizonyos VRC-nek az osztályvezetője is, meg az a közül, vagy akkori ház megbízott, aki éppen akkor funkcionált, és abban maradtunk, hogy sürgősen intézkedjenek, nézzék meg az esőcsatornákat, ahonnan zuhog a víz az erkélyekre, illetve szerezzenek be árajánlatot az erkélyek javítására szeptemberre. Szeptemberben nem történt semmi, októberben megtudtuk, hogy kirúgták ezt a ház megbízottat, és egy új van, azt is értesítettem, annak is küldtem fotókat, tam-tam-tam, lényeg az, hogy ő azt mondta, hogy hát én értesítsem a biztosítót, de akkor már egy év elmúlt, és viszont nem tudta a kötvényszámot, közben én megtudtam másodtal a kötvényszámot, felhívtam a biztosító, a ház biztosítóját, akik közölték, hogy jaj, hát akkor ha ez 22-ben volt, akkor ez már elévült, és ők erre már nem fizetnek semmit. Na, de hasonlóan elévült az összes többi is, ami már évek óta húzódik, és mégpedig a közös képviselet hibájából. És én akkor nagyon begurultam, és fölhívtam ezt a bizonyos osztályvezetőt, aki részt vett ezen a nyári közgyűlésen, hogy hát ha az ő hibájukból nem fizet a biztosító, és ennyi kár érte a házat, akkor ezt őnek is kell állni, mert hát az ő hibájukból történt, és mi meg fizetjük, mert nem értek közös költséget, ők meg nem teljesítik a vállalásukat. És azt mondta, hogy na hát abból nem lesz semmi, én meg begurultam, és mondtam, hogy akkor beperelem. Hát most itt tart a dolog.
És akkor beperelte?
Hát még nem, ez ma történt, ez az utolsó lépés. Az történt, hogy a legeslegújabb ház megbízott az úr, azt mondta, hogy jaj, küldi a szakértőt, de ez már hiába van, mert ez már mind első után
köszönjük,
mert a ház biztosítója már nem fog tenni.
Egyébként, még mielőtt akkor a Zoli elmondja annak a dolognak a jogi részét, ugye általában úgy szokott lenni az erkélyeknél, hogy ugye a fő elemeket, ami ugye a ház szerkezetéhez tartozik, ugye az ugye közös résznek számít, azt általában megcsináltatja a ház, és a legtöbb helyen az, hogy milyen legyen a burkolat, azt általában arra adnak egy olyat, hogy mondjuk valami alapburkolatot megcsinálnak, ez a háznak egyébként joga van, és hogy ilyenkor szokott az lenni, hogyha viszont valaki valami jobb minőségűt akar magának a saját erkélyre, azt pedig fizesse ki ő, az önmagában
jó,
nem.
Abból a szempontból részletkérdés, hogy végül is annak a lakásnak a tulajdonosa már megvásárolta a burkolatot, és kapott is rá egy horribilis árajánlatot, csak hogy közben kiderült, hogy az erkély tartószerkezete is tönkrement, és hogyha felbontják, akkor fog kiderülni, hogy ja, hát ez viszont a ház dolga. Úgyhogy itt a dolog elakadt, és azt mondtam, hogy miután az egészet a közös képviselet rontotta el, hát akkor csináltassák is meg. De ez a legkisebb.
Amúgy meg legközelebb mondja azt a biztosítónak, hogy tegnap történt, és akkor...
Igen, de pontosan ezt kérdezte a biztosító, hogy ő most akkor mai dátumot írjon, vagy...
Hát ezt kellett volna mondani, hogy igen.
Nem, jegyzem meg,
ez biztos.
Róla, és én nem akartam egyből biztosítási csalást elkövetni, és hogyha kijönnek és megnézik, akkor azon látszik, hogy nem tegnap állott be, hanem jó régen,
jó.
És azóta már millió fotó ment, millió közgyűlési határozat született, meg millió e-mail ment, és minden, tehát ennek már egy második évre terjedő dokumentációja
világos.
Van.
Jó, most akkor álljunk meg egy pillanatra, és akkor átadom a szót Zolinak.
Jó, nekem alapvetően két megjegyzésem van az, hogy elévült volna a kártérítési igényük, azt is érdemes lenne megnézni a biztosítási szerződésben és a biztosítási kötvényben. Nem tudom, hogy egy hónap és nem tudom, 4 hónap alatt elévülnek-e kártérítési kötelezettségek a biztosító oldalán. Ez az egyik dolog, ami talán fontos lehet, a másik pedig az, hogy a közös képviselet által elkövetett hibák vagy okozott károk kapcsán a kártérítési igény az jogos lehet. Most, hogy ezt a bíróság meg fogja ítélni, nyilván ezt innen nem fogom tudni megerősíteni vagy megcáfolni, de én is ezt látnám megoldásként ebben a helyzetben, ha biztos abban, vagy biztosak abban, hogy az előző közös képviselő működése idézi elő ezeket a mostani károkat.
Na, tehát akkor...
Sajnos igen.
De akkor perre kell menni. Egyébként meg ezeknek szokott lenni ugye ilyen felelősségbiztosításuk, ami hát... ha elég rá, akkor talán ezt fedezi, tehát legalábbis úgy működhetnének csak, de hát ez majd akkor kiderül, úgyhogy akkor egy rá kéne menni erre a jogi útra. Köszönöm szépen, hogy telefonált. 24 06 953, 24 07 953, lehet telefonálni folyamatosan, és várjuk a Viberre a kérdéseket, és akkor egy újabb hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Sereghezgei vagyok. Nekem egy olyan kérdésem van, hogy lejár a lakástakarék pénztári szerződésem, és nekem az a célom ezzel kapcsolatban, hogy a szüleimtől tulajdon hányadot szeretnék vásárolni. És én úgy tudom, hogy ebben az esetben akkor nincsen vagyonszerzési illeték, de itt igazság szerint ebben a kérdéskörben elbizonytalanodtam, mert anyáik azt mondják, hogy van, és ezt szeretném megkérdezni, hogy akkor... van vagy nincs?
Anyáék tévednek. nincs vagyonszerzési illetékfizetési kötelezettség, és ez független attól, hogy milyen forrásból vásárolt tőlük tulajdoni hányadot, tehát hogy önerőből, vagy nyugdíjpénztári megtakarításból, vagy bankhitelből, vagy bárhogyan, a szülő és a gyermek közötti ingatlan ügyletek, átruházási ügyletek minden esetben illetékmentesek.
Köszönöm szépen!
Örülünk, hogy jó hírt tudtunk mondani.
Szívesen.
Köszönöm, hogy telefonált. 24 06 953, 24 07 953, lehet telefonálni, lehet a Viberre kérdéseket írni. Ugye ez is egy tipikusan visszatérő, tehát egyenes ágon föl le, nincs se öröklésnél, se ajándékozásnál, bármilyen.
Sem tartás, sem adásvétel, semmilyen.
De azt ne felejtsük el, hogyha megörököltük, megkaptuk, de mondjuk másnap eladjuk,
akkor az adózási onnan, szempontból.
És akkor hogy van ez sávosan? Ugye 5 év után van az, hogy már nem kell fizetni.
Így van. A szerzés éve és a szerzést követő év az, amikor az adószámítás, jövedelem és az adószámításánál nem lehet a tulajdonlás időtartamát csökkentő tényezőként figyelembe venni. A szerzést követő második évtől kezdődően kezd csökkenni, vagy lehet kezdeni csökkenteni az eltelt időre való tekintettel 10%, 30%, 30% és 30%-kal, és ez úgy fog kijönni akkor, hogy a szerzést követő ötödik évben már az eladásnál nem keletkezik jövedelem, és így adófizetési kötelezettség sem.
Jó, akkor 24 06 953, 24 07 953, és a Viberre is lehet írni, akkor amíg nincs új telefonáló, akkor visszatérünk az ingatlanjog Facebook oldalra. Hát ez a végrehajtás és a különböző tartozások kategóriája, itt is vannak érdekes dolgok, tehát itt azt kérdezte az egyik fórumozó, hogy árverezésen megvették a házukat, és van rajta 13 különböző végrehajtás. Mindegyikből fizetődik ki valami, most azt mondta a végrehajtó, miért nem sorban történik, így még maradnak, így maradna tőke, és kezdődik minden előről. Tehát itt igazából azt, hát ez kicsit furán van megfogalmazva, de a lényeg az, hogy ha van egy adott ingatlanon sokféle követelés, akkor ott mi a sorrend, ki hogy kapja meg? Gondolom az állam, aki először megkap mindent.
Van egy kielégítési sorrend, de a kérdező ott téved, hogy teljesen mindegy, hogy milyen sorrendben elégítik ki az egyes hitelezőket, vagy az összeset kvázi egyszerre, ha az eladási ár, tehát az árverésen befolyó összeg nagyobb lesz, mint ami az összes tartozás kiegyenlítésére szükséges, akkor marad egy összeg, amit a tulajdonos vagy tulajdonosok megkapnak. Ha nincs, nem ez a helyzet, tehát kisebb az árverésen befolyó összeg, akkor pedig senki nem nyer kielégítést. Hogy az egyes hitelezők közül ki és mennyit kap, azt pedig a jogszabály írja elő, és a végrehajtó készíti el a felosztási rendet. Vannak biztosított követelések, vannak kiemelt fontosságú követelések, amelyek előnyt élveznek, de ez ha a pénz nem elég, akkor teljesen mindegy, hogy milyen sorrendben elégíti ki a végrehajtó a tartozásokat.
És akkor nálunk, hogy van Magyarországon, tehát nincs ez az úgynevezett, ez az angol száz jogban, ez az elsétálás joga, itt tehát nincs. Magyarul, hogyha így nem van. Lett ki, minden ha kifizetve, tartozás, akkor hiába nincs nekünk lakásunk, de még ugyanúgy tartozunk
van. A tartozást azt visszük tovább, így van, a fennmaradó tartozást, igen.
És akkor azt ilyenkor vonják minden jövedelmünkből, vagy
más ingatlan vagyomból, ingó vagyomból, jövedelemből.
Így.
Igen, az elévülésre lehet számítani leginkább, vagy egy észszerű egyességre.
Jó, majd akkor csinálunk egy jogfilozófiai műsort is, ahol majd megbeszéljük, hogy tényleg, hogyha valakit már teljesen lenulláztak, akkor onnantól kezdve, bár jogos az, hogy valakinek vannak még követelései, de hát szóval amikor még az esélyét se adjuk meg annak, hogy valaki kiszabaduljon ebből a helyzetből, annak milyen társadalmi haszna, vagy
igen.
És akkor... Igen. Jó, ez majd egyszer, nem tudom, majd ide behívjuk az Alkotmánybíróságot, és akkor így körben megbeszéljük velük ezt a történetet. 24 06 953, 24 07 953, valamint a Viber, és akkor egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
Halló?
Kezdj, csókolom.
Én vagyok a vonalban, jó napot kívánok.
Figyelünk.
És be vagyok. Az iránt érdeklődöm, hogy már 50 éve tulajdonunkban van egy körtéri lakás, és ahhoz tartozó pinterész is. És van még mellette egy garzon, az is a miénk. És azt szeretném kérdezni, hogyha a többi lakáshoz tartozó ilyen pinterészbe tulajdonos csere van, akkor esetleg lehet tovább lépni egy másik ilyen kvázi rekeszt tulajdonlásához, mert hát vannak jobb meg rosszabb ilyen rekeszek, és hát egy új lakó nem is tudja, hogy végül is milyen rekesz hova tartozik, de szóval ezt kérdezem.
Hát ahogy ugye az előző kérdezőnek is mondtam, hogy ezekben a társasházakban van egy kialakult, jellemzően nem leírt, de kialakult szokásjogi rendszer, hogy ki hogyan, ki melyik pincerészt használja, és ezeknek a forgalma hogyan néz ki, hogyan cserélődik az egyes pincerészeknek a használója. Ebbe a használati rendbe kellene önnek beavatkozni, és azt mondani a közgyűlésnek, hogy alakítsák át a használati rendet, és a régebben ott lakók azok élvezzenek előnyt egy megüresedő pince rész használatának az átvételében azzal, hogy a korábban általuk használt pincerésznek a használatát meg természetesen adják vissza, vagy adják át a következő tulajdonosnak. Ez elméletileg működhet. Gyakorlatilag azért azt kell belátni, hogy akinek van egy jó pincerésze, az nem fog ennek feltétlenül örülni, vagy nem fogja ezt a javaslatot megszavazni, hiszen a saját lakása eladása esetén a kedvezőbb használatú, vagy jobb fekvésű, vagy nagyobb, vagy nem, mindenképpen egy nagyobb értékű, jobb kilátású pince, így van, használatát, mint értéknövelő tényezőt tudja felkínálni a vevőjének, míg hogyha ezt nem tudja felkínálni, akkor az az ő eladásának a sikerét, vagy az eladási árat is negatívan érinti. Tehát elméletileg jó az, amit mondtam, gyakorlatilag meg azért némi nehézségbe fog ütközni szerintem.
Hát igen, azért mondom, hogy ezt akkor tulajdonképpen csak a lakók egymás között tudják elbótolni, csak hát egy új lakó meg nem is tudta, hogy volt, hát ő kapott.
Hát nézze, azt ön megbeszélheti a szomszédjával, hogy ha valamelyikük eladja a meglévő lakását, akkor elcserélik úgymond a pince használatot, de hát akkor a szomszédnak azzal kell szembesülnie, hogy egy rosszabb fekvésű, adott esetben egy rosszabb fekvésű, vagy rosszabb paraméterekkel rendelkező pincével tudja eladni a lakását, ami neki forintálisan szerintem veszteséget fog jelenteni.
Hát igen, csak nekünk meg az jelent veszteséget, hogy 50 éve, hogyha az ember nem szemfüles és nézi, hogy mikor mit adnak el, vagy mit nem, akkor marad a mondjuk kisebb vagy alacsonyabb ilyen rekeszben.
Hát igen, mert hogy ez a kialakult rendszer igen, a társasházban. Igen,
egy szokásról, tehát hogy nem is végeznénk, is jogilag alátámaszt a dolog, ez ilyen szokásra, ilyen törzsszövetségi jelleggel működik a dolog, ez nagyon sok helyen így van.
Igen.
Nehéz megfogni.
Értem, de akkor ezen csak így jó szóval lehet.
Hát,
egész biztos.
Igen.
Értem. Jó, köszönöm
szépen, hogy telefonál.
Viszont hallásra.
Kezicsokom. 2406953, 2407953, és egy újabb hallgató. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, Nagyné vagyok. Azt szeretném megkérdezni, közös tulajdonunkban van egy másfél szobás lakás. Én örököltem, és hát a másik fél viszont vette. Na most nem vagyunk jó viszonyban. Én szeretnék megszabadulni ettől a közös tulajdontól, de ő nem hajlandó eladni. Tudok-e valamit tenni, mert nekem egyrészt nagyon kellemetlen a rossz viszony miatt, másrészt hát talán jobban is el tudnám költeni.
Hát igen, ez már szóba jött ez igen, a téma. Van erre jogi megoldás, Zoli mondja is.
Ez az úgy, tehát ön a közös tulajdont szeretné megszüntetni. Ennek többféle igen. módozata lehetséges, meg kivásárolja a tulajdonostársát, vagy a tulajdonostársa vásárolja ki önt, vagy közösen értékesítik az ingatlant, és elosztják a befolyó vételárat. Ezek lehetnek a módozatok, és mindezt, ezeket a módozatokat el lehet érni peren kívül egy megegyezés útján. Ha ez nem tud működni, akkor pedig a következő platform, ahol ezt bármelyik megoldást ki lehet kényszeríteni, az pedig a bíróság. Tehát egy közös tulajdon megszüntetés iránti keresetet kell benyújtani a bírósághoz. Ezeket lehet kérni, amiket az imént felsoroltam, vagy ezek közül bármelyiket, akár többet is, és a per végén majd, hogy nem biztosra mondható az, hogy a bíróság ezt a közös tulajdont meg fogja szüntetni. Hogy pontosan melyik módozatot fogja választani a bíróság, az több dologtól függ. Arra most nem tudok becslésekbe bocsátkozni, de maga a végeredmény az majdhogy nem biztosan az lesz, hogy a közös tulajdon megszűnik.
Akkor is, hogyha a másik tulajdonos nem hajlandó sem eladni, sem megvenni?
Abban az esetben, hogyha ez bírósági útra kerül, akkor onnan kezdve nulla jelentősége van annak, hogy a másik fél szeretné vagy nem szeretné. Ezeknek a pereknek, és általában a pereknek az a sajátossága, hogy az egyik fél valamit nem szeretne, és a bírósági döntés miatt meg mégis kénytelen lesz, ha nem is szeretni, de végrehajtani azt a dolgot. Itt is ez történne, nem kell, hogy szeresse vagy akarja ezt a közös tulajdon megszüntetést a másik fél, a bírósági ítélet kötelezni fogja őt erre, és végrehajtás útján ennek érvényt is lehet szerezni.
Nagyon szépen köszönöm, megnyugtató volt számomra, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Viszont hallásra 2406953, 2407953, egy pillanatra azért erre térjünk vissza. Tehát azt mondja a bíróság, hogy oké, ezt megszüntetjük, ezt a lakást értékesíteni kell, de hogyha továbbra se kooperál ez a másik
nem
fél...
Nem kell kooperálni.
Értem, de hogy akkor ezt elárverezik, vagy eladhatja...
Igen. A közös értékesítésre való kötelezés, mint a közös tulajdon megszüntetésének a módozatainak a végső formája, az egy árverést jelent.
De ki határozza meg ilyenkor a lakás értékét?
A bírósági eljárásban kirendelt szakértő.
Aha. Tehát adott esetben azért rosszabbul is lehet járni, nem mint a simán piaci körülmények között és per nélkül történt volna ez.
Hát abból a szempontból mindenképpen, hogy a pernek és a közreműködő ügyvédeknek és a szakértőnek lesznek költségei, tehát egy peren kívüli megállapodáshoz hát képest mindenki rosszabbul fog járni. Ez egészen biztos. Ezt én minden esetben az ilyen ügyekben el is szoktam mondani, akár a leendő alpereseknek, akár a leendő felpereseknek.
Nagyon szeretsz ügyvéd lenni, nagyon szeretsz.
De vannak ennél értelmesebb feladatok is, mint egy ilyen perben, aminek nagyjából az elején látszik a vége. Az, hogy a bíróság meg fogja szüntetni a közös tulajdon.
És mennyi akkor idő alatt szokott végigfutni egy magyar
ez azért függ egy-két dologtól, leginkább is, hogy melyik bíróságon van, mennyire leterhelt a bíróság, de mostani időintervallumokat nézve, kereset benyújtásától számítva egy éven belül hát első fokú ítéletekről tudok beszámolni. Illetve
ha például megvan a másik tulajdonos, pedig hozzá.
Az nem állt hozzá. Igen, az nem állt hozzá.
Mondjad,
csak annyi, hogy ha a peren kívüli szakaszban nem sikerül megoldani a közös tulajdon megszüntetését, és kénytelen benyújtani egy keresetet és pert kezdeményezni az egyik fél, akkor tapasztalatom, hogy sokszor a per során jön rá a másik fél, hogy ez neki is sok pénzbe fog kerülni. Tehát nagyon ritkán találkozom az ügyeinkben közös tulajdon megszüntetését elrendelő ítélettel.
Mert
mire oda kerülünk, addigra mindenkinek mondjuk azt, hogy megjön a jobbik esze.
És ilyenkor annak, aki kezdte a pert, annak ezt vissza kell vonnia, vagy ez hogy szűnik meg ilyenkor?
Többféle megoldás lehetséges a per megszüntetésre. Szünetelés útján is megszűnhet keresettől való elállás nyomán is.
Tehát lényeg az, hogy ezt meg lehet az utolsó pillanatig tenni, hogy akkor azt mondja, hogy akkor van. És akkor mindenki jobban jár.
Ez egész biztos.
Jó, ez egy nagyon fontos üzenet. 2406953, 2407953, van még 10 percünk, úgyhogy lehet telefonálni, addig is a Viber. Egy huszad részen van az ingatlanban, csak a tulajdonosnak adható el, vagy másnak is?
Bárkinek eladható, valószínűleg a tulajdonos társak, vagy társ lenne a legkézenfekvőbb vevő, valószínűleg neki ér a legtöbbet, de egyébként bárkinek értékesíthető, de a bárkinek történő értékesítésnél az elővásárlási jogot tiszteletben kell tartani, tehát a tulajdonos társnak akkor is lesz egy előjoga a vásárlásra, hogyha eredetileg nem ő szerepelt volna vevőként a szerződésben.
És akkor hogy mikor tud ebbe belépni, amikor...
Mondjuk egy vételi ajánlat, vagy egy megkötött előszerződés, vagy adásvételi szerződésről kell tájékoztatni az elővásárlási jogosultat, és felhívni arra, hogy van 8-15 napja arra, hogy nyilatkozzon, hogy ezeket a feltételeket elfogadja-e.
Világos. 24-06-953, 24-07-953, Fiberre is folyamatosan érkeznek a kérdések. Közös költségtartozás végrehajtásakor milyen mértékű kamatot kérhet a ház? Egyáltalán kérhet-e kamatot?
Kérhet. Egyik számítási metódus szerint azt, amit egyébként az alapítókiratban vagy SMS-ben ők meghatároztak, ha ilyen nincs, akkor pedig a PTK szerinti késedelmi kamatokkal lehet számolni.
Jó, ingatlan árveréssel kapcsolatos kérdés. Ide is hozzánk is érkezett egy ingatlan árverés esetén a tulajdonos összes tartozása törlődik, vagy csak az adott ingatlanhoz tartozó követelések?
Csak az adott ingatlanon, csak az adott ingatlanra bejegyzett terhek törlődnek, és amiről az előbb is beszéltünk, hogy ez nem jelenti azt, hogy nem maradnának egyéb tartozásai, és azoknak a azon tartozások mögötti egyéb zálogjogok, végrehajtási jogok, stb. Más ingatlan vagyont is terhelhetnek.
24-06-953, 24-07-953, és akkor... Igen, jól látom, akkor van még egy hallgatónk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Vizi János vagyok, és tájékozódni szeretnék egy kormányrendelet, ami szabályozza a központi fűtés elszámolásának a metodikáját. Ennek a törvénynek hivatkozásával a közös képviselő most minden albetétest felszólított, hogy egyelőre első körbe a lakásban lévő radiátorok számát szíveskedjenek megadni, közölni. És
még mielőtt ez tovább... Itt van velünk? Haló? Megszakadt. Megszakadt a hallgató. Jó, azt mondtam volna neki, hogy ez most tipikusan az, ami nem feltétlenül az Zolinak a területe, hogy a fűtés elszámolás és az ezzel kapcsolatos kormányrendelek nem ezzel van napi szinten elfogad. Viszont Kaplonyi úr érkezik majd jövő héten, aki hát több ezer ilyen lakással foglalkozik minden nap, és ő erre fog tudni válaszolni, úgyhogy egyrészt megszakad. Ja, itt van még velünk. Ja, jó. Na, akkor jó, hogy itt van. Jó, tehát jövő héten Kaplonyi úrnak telefonáljon, ő a gyakorlatból fog tudni erre majd önnek válaszolni.
Jó, nagyon köszönöm, akkor jelentkezem majd.
Jó, köszönöm. És akkor van még egy hallgatónk. Jó napot kívánok. Haló, haló. Ön van a vonalban, figyelünk.
Jó napot kívánok, Kovácsné vagyok, én csak olyan dologról szeretnék érdeklődeni, hogy a két unokámnak van egy 92 éves nagymamájuk, az édesapjuk meghalt, aki lett volna az örökös, hogy most mindent ők segítenek a nagymamán, hogy ilyenkor ő nekik, ha elmegy a nagymama, hogy kell-e illetéket fizetni a ház után, ez a ház falun van, a szép nagyház kerttel mindennel együtt.
Ugye ez is szóba került már a mai adásban, hogy az egymással egyenesági hozzátartozói kapcsolatban lévők egymás közötti ingatlan ügyletei, és ezek az ők nagymamától az ők unokáig terjednek, öröklés esetén is illetékmentesek. Tehát itt a két gyereket vagy két unokát nem fogja terhelni illetékfizetési kötelezettség.
Itt van még velünk? Nem. Itt már valami zenét hallunk, de remélem hallotta, tehát lényeg az, hogy egyeneságon nincs. Ezt nem már többször is elmondani, ez mindig felmerül kérdésként. Kérdezem a Kemény Danit, hogy van-e még hallgató, most éppen nincs. Hát van még nagyjából 4 percünk, ha még valaki most így gyorsan beesik a végén, akkor még be tudjuk kapcsolni. 24-06-953, 24-07-953. Hát akkor foglaljuk össze a ma hallottakat. Szóval ingatlan árveréseknél akkor nem szabadulunk, ugye? Tehát, hogyha több a tartozás, mint amennyit sikerült elárverezni, a tartozásunk megmarad, továbbra is tudják tőlünk vonni, akkor csak arra vonatkozik, ami meg van terhelve, tehát az azóta árverésből befolyó pénzből az egyéb másfelé fennálló tartozásainkat nem fogják kifizetni az ügyben eljárók. aztán, hát ami mi örök visszatérő, ezt akkor most itt a végén is, mint elmondjuk, tehát, hogy egyeneságon való öröklésnél fölle nincs semmiféle kötelezettség.
Mármint illetékfizetési
illeték, ez nem jutott eszembe, ez a szó, illetékfizetés, de arra külön mindig ilyenkor föl kell hívni a figyelmet, hogyha ez most már az új örökösnek, ajándékozottnak, nem tudom én milyen variációban, már a birtokában van, és ő utána értékesíti, akkor ezután neki viszont már be kell fizetni, amit az állam illet, illetve ez évenként csökken, és öt év után már ebben nem kell be. Hú, ha itt van még egy hallgató, hogyha gyorsan el tudja mondani, akkor még talán válaszolni is tudunk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én Bodnár Orsolya vagyok. Nekem egy olyan problémám van, hogy öt lakásos, tehát öt ház van a társasházban, és az egyik házban az történt, hogy nem iratták alá a lemondó nyilatkozatot az elővásárlási jogról, arra hivatkozva, hogy csere történt. Ez szabályos?
Igen, az elővásárlási jog a nevéből is fakadóan csak vásárlás esetén, tehát adásvétel esetén illeti meg a jogosultakat, csere esetében nem, függetlenül attól, hogy a csere az valójában kettő ellentétes irányú adásvétel, de ettől függetlenül csere esetében az elővásárlásra jogosultakat nem illeti meg ez a jog. Amit esetleg ebben a helyzetben meg kell vizsgálni, hogy ez a csere, ez mennyiben volt valós, mit cseréltek mire, mert esetleg ott az elővásárlásra, a csalódott elővásárlásra jogosultak számára esetleg kínálkozhatnak esélyek egy bírósági per útján.
Jó, de akkor csak bírósági perben tudhatjuk ezt meg.
Nyilván,
úgy, hogy bemegyek a földhivatalba, és azt mondom, hogy van egy ilyen helyrajzi számom, arra nem kapok semmit.
Arra biztos nem.
Jó, oké, rendben. Köszönöm szépen.
Köszönjük,
köszönjük szépen,
hogy telefonált. Akkor vége a mai műsornak. Köszönjük szépen a nagyon sok kérdést. Dr. Nagy Zoltánnak a válaszokat.
Köszönöm a lehetőséget.
Várunk legközelebb is. Kemény Dániel, Kamasz László és Lehocki Mériam segített a mai műsor létrehozásában. Kárpáti Ivánt hallották. Kulcsra kész jövő héten is.
Kulcsra kész. Kárpáti Iván ingatlan piaci műsorát hallották.